Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen.
Gyertek, csendesedjünk el, és fejünket meghajtva imádkozzunk. Urunk, amikor itt vagyunk a templomban, és külső és belső csendet keresve fejünket meghajtjuk, elcsendesedve gondolatainktól, vágyainktól, minden olyan dologtól, amely a mai napon foglalkoztatott bennünket, szeretnénk a te közelségedet és jelenlétedet keresni. Szeretnénk kérni téged, hogy munkálkodj titkosan a mi szívünkben, hogy ne falak, ne zárt kapuk, ne palánkok vegyék körbe a mi szívünket, hanem hadd nyíljunk meg. Hadd nyíljunk meg feléd, a te jelenléted felé. Hadd nyíljunk meg a te lelked nagysága felé. És hadd nyíljunk meg a felé, az üzenet felé, amelyet várunk a te ígédből. Istenünk, mi magunk gyarlók vagyunk, esendőek, bűnösök, gondolkozásunk is gyakran teljesen távol esik mindattól, amit te vársz tőlünk. Mégis reménykedő szívvel vagyunk itt. Remélve azt, hogy felemelsz bennünket mélységeinkből, kérdéseink mélységéből, fájdalmak, gondok mélységéből. Kérünk, légy jelen közöttünk, bennünket teremtő, rólunk gondot viselő, megváltó Istenünk. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Istennek az az igéje, amely alapján szólni kívánok köztetek, írva található a Jelenések könyvének 12. fejezetében, az első verstől a 6. versig terjedő szakaszban. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen, egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig 12 csillagból álló korona. Várandós volt, és vajudva, szüléstől gyötrődve kiáltozott. Feltűnt egy másik jel is az égen, íme egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és a 7 fején 7 diadém. Farka magával sodorta az ég csillagainak 1/3, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor szül, felfalja a gyermekét. Az asszony fiú gyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához. Az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt, hogy ott táplálják 1260 napig. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a Jelenések könyvét olvashatja végig az, aki a Biblia olvasó kalauz új szövetségi igéit is figyelemmel követi. És hogyha ezt a könyvet olvassuk, akkor az első dolog talán, ami feltűnik benne, hogy annyi jelkép, annyi szimbólum található benne, amelyek egy kicsit távol esnek a mi jeleinktől. Mert bizony mi is használunk jeleket. Használunk jeleket arra, hogy megragadjuk a valóságot, mert hát olyan végtelen a valóság, és olyan gazdag ez az egész teremtett világ, hogy az ember felfogni nem tudja, hát még az Istent, de mégis keres szavakat, fogalmakat a nyelvben, a beszélt nyelvben, a fogalmakkal próbálja megragadni a valóságot. Jeleket használunk. Aztán az emberek egymás közötti kapcsolatában is nagyon fontos, hogy legyenek közös jeleink, amelyet mindenki ért, amelyet mindenki tud beszélni. Legyen ez akár a beszéd, vagy akár szimbólumok, amelyeket egy-egy közösség nagyon jól ismer. Mert ki ne ismerné, és ki ne tudná, hogy történetesen a mi református magyar szimbólumaink mit jelentenek. Kinek ne dobbanna meg a szíve, amikor akár a tőlem balkéz felől látható református címert meglátja bárhol a világban, vagy bárhol ebben az országban, vagy akár a tőlem jobbra található magyar zászlót, a címeres magyar zászlót. Olyan jelek ezek, amelyek egy csoportot, egy közösséget, a közösségnek az egységét kifejezik, amelyet mindannyian értünk, és használunk is. Isten is ad jeleket. Ad olyan jeleket, jelképeket, amelyek gyakran számunkra érthetőek, a Bibliának a szavai, történetek, Jézusnak a tanításai, ad hatalmas üdv történeti jeleket, ilyen például a Golgotai kereszt, vagy éppen az üres sír, amely lehet, hogy egy kívülálló számára, aki nem ismeri Jézus életét, halálát, váltság halálát és feltámadását, nem mond semmit, de mi keresztjének tudjuk, hogy milyen nagy jelentősége van a Golgotai keresztnek. Ezért tudjuk a nagy jelentőségét az üres sírnak, a feltámadás hatalmas üdvtörténeti eseményének a jelét. A Jelenések könyve is tele van jellel. És maga a 12. fejezet első verse úgy kezdődik, hogy János evangélista, a szeretett tanítvány, aki Patmos szigetén látja mindezt, amit itt a Jelenések könyvébe ő leírt papírus tekercsekre. János evangélista mondja a 12. fejezet elején, hogy ekkor nagy jel tűnt fel az égen. Ő is jeleket lát. Gyakran úgy értelmezik a Jelenések könyvét, hogy ez egy konkrét forgatókönyv a végidőkre nézve, de maga a 12. fejezet mondja el, hogy ez egy jel. Egy jel, amiből értenünk kell. Egy jel, amiből értenie kellett az akkori kereszténységnek, az őskeresztényeknek, akikről nagyon jól tudjuk különböző történeti leírásokból, akár keresztény, akár a Római Birodalom történetíróinak leírásából, hogy ebben az időben, amikor János Patmos szigetén látta a Jelenések könyvének grandiózus látomássorozatát, hihetetlen szenvedéseket kellett átélniük. Ebben az időben uralkodott Néró császár, aki hibbant ember volt, és a keresztényeket vádolta például Róma felgyújtásáért. Sok száz keresztény mártír lett az áldozata ennek. De említhetnénk Décius császárt is, meg másokat is, akik üldözték ebben az időben a keresztényeket. Egy szorongatott egyház, szorongatott gyülekezetek, szorongatott hívőknek volt jel. Ez az ige szakasz is, meg az egész Jelenések könyve. Próbáljuk meg a mai esti alkalommal megvizsgálni, hogy mit jelentettek ezek a jelek. Mit jelentett a napba öltözött asszony? Mit jelentett a sárkány, a tűzvörös sárkány az akkori embereknek, hiszen egy kicsit az akkori kultúrába, gondolkozásba, zsidó és görög szimbólumokba kell elmélyednünk, és akkor megértjük, hogy mit jelentenek ezek a jelek, és végül vizsgáljuk meg azt, hogy számunkra, mai 2012-ben itt Magyarországon élő keresztjének számára mit jelenthet mindez, amit János a Jelenések könyvének 12. fejezetének első 6 versében leírt. Az első jel tehát, ami János számára ebben a látomás ciklusban feltűnt, egy napba öltözött asszony. Sokan sokféleképpen értelmezték ezt az ige szakasz, kedves testvéreim. Mivel ez egy jel, ezért sokféleképpen lehet gondolkozni róla, de eléggé egyértelműnek tűnik, hogy itt nem feltétlenül Máriáról van szó, mert sokan úgy értelmezik, főleg a katolikus testvérek, hogy itt Mária jelenik meg, sőt, Máriát így is ábrázolják nagyon sokszor, egy félholdon állva, és a feje tetején csillagok, mert ők így értelmezik. De sokkal helytállóbb az, hogy ez a napba öltözött asszony nem más, mint akit latinul úgy hívnak, hogy Sancta Mater Ecclesia, azaz magyarra fordítva, Anya Szent Egyház. Anya Szent Egyház. És egy olyan univerzális módon jelenik ez meg, hogy ez nem csak a Krisztus utáni Anya Szent Egyházat jeleníti meg, hanem a Krisztus előtti Anya Szent Egyházat. Mert Istennek nem csak Krisztus után voltak választottjai, hanem Krisztus előtt is voltak választottjai. Őket úgy hívták, hogy zsidók. Gyakran a mai ember a keresztény gőgből nem szeret erre gondolni, de ugyanúgy Anya Szent Egyháza volt a zsidóság Istennek Krisztus előtt, mint ahogy a kereszténység Krisztus után. Miért mondom ezt? Azért, kedves testvéreim, mert a napba öltözött asszony minden egyes jellemvonása megnyitja a mi számunkra, hogy mit is jelent ez az Anya Szent Egyház. Menjünk sorba. Az első, napba öltözött. Jelenti ez azt, hogy a nap minden kultúrában univerzális szimbólum, az éltető energiákat sugározza szerte szét. Kezdve a legősibb kultúrákkal egészen a kereszténységig, a nap mindig azt jelentette, hogy ott az élet energiája teljességre jutottak. És amikor azt olvassuk ennek alapján a Jelenések könyvében, hogy napba öltözött asszony jelenik meg, akinek a ruhája olyan, mint a nap, azt jelenti, hogy az éltető energiáknak a birtokosa. Azaz, hogyha nem tartozik valaki egy ilyen közösségbe, amit Anya Szent Egyháznak nevezhetünk, vagy Isten választott népének, kinek hogy tetszik, akkor önmagától tulajdonképpen az éltető energiát a világossághoz zárja el. Sötétségben bolyong. Hihetetlenül fontos ez. Lába alatt a hold. Lába alatt a hold. Tudnunk kell, hogy régebb az Ószövetség idejében, aztán még talán később is a győztes hadvezér gyakran szimbolikusan rátaposott az ellenségre. Tudjuk jól, hogy az Ószövetségben, a Zsoltárok könyvében számtalan olyan kifejezés van, ami arról szól, hogy ellenségeidet, lábaid zsámolyává teszem. Hát ez ezt jelenti. Rátaposni az ellenségre, a győzelmi jelet, vagy egészen visszamehetünk a teremtéstörténet a bűnbeesés utáni időszakra, amikor az asszonynak mondja Isten, hogy lábad a kígyó fejét tapossa majd. Lába az utódjának. Azt jelenti, hogy legyőzi. És amikor azt látjuk, hogy a napba öltözött asszony a holdon áll, láthatjuk a jónak, az életnek a győzelmét, a sötétség az éjszaka felett. Tehát aki ehhez a közösséghez tartozik, az az élet oldalán áll. Az Isten által teremtett élet oldalán áll. 12 csillagból álló diadém, illetve korona van az asszony fején. Ez mutatja legékesebben, hogy itt az ószövetségi népről is van szó, mert a 12 törzs összetéveszthetetlen jelképe, a 12 csillag. És a csillag egy olyan szimbólum volt az ószövetség idejében, amelyet használtak egyrésztről a földi hatalomra, másrésztről az angyali hatalomra. És majd ennek később jelentősége lesz a sárkánnyal kapcsolatban. Itt van tehát az az asszony, aki várandós. Valami új fog megszületni. Egy új élet, egy új kezdet. És egy gyermek születik, és ez nem más, mint az egyháznak a szerzője, Jézus Krisztus, és azok az emberek, a tanítványok, akiket maga köré gyűjt, az egyháznak a tagjai. A várandós az asszony, tehát arról szól, hogy valami új született meg, valami merőben új. Azonban megjelenik a második jel, hiszen ezt írja János evangélista, feltűnt egy másik jel is az égen íme, egy hatalmas sárkány. Tehát ott, ahol ez az éltető energiákat hordozó közösség, az Isten választott népe valami újat hoz létre, ott megjelenik egyből a sárkány. Megjelenik a pusztító hatalom. Vörös sárkányról van szó, kedves testvéreim. A vörös, a vér és a hús színe, az mindig a testiséget jelképezi. Azt jelképezi, hogy a testiség a legfontosabb. Aztán jelenti a sárkány a haragot, a dühöt, a pusztítást. Mindig, minden kultúrával így ábrázolják a sárkányt. A zsidók számára, az ószövetségi nép számára, az újszövetségi nép számára is mindig a pusztító erőknek a jelképe volt a sárkány. Milyen brutális ez a kép, kedves testvérek. Valami új élet jön, és ott áll, hogy bekapja és elpusztítsa egyből. Olvassuk azt is, hogy farka magával sodort csillagokat az égről, az egyharmadát. Miről is szól ez? Mit jelent ez? Itt egy olyan ősi tudás, ami a Bibliában is megjelenik, és itt is megjelenik nevezetesen az, hogy a gonosz erőknek a sokasága az eredetileg a mennybe lakozott, hogy a sátán is, ahogy Jézus mondja, láttam, mint hajnalcsillagot lehullani az égből, ugyanez a kép. Bukott angyaloknak a sokasága válik démonoknak a sokasságává. Tehát az angyalok bukásáról van itt szó, ami Mózes első könyvének 6. fejezetében egyértelműen le van írva, és Jézus Krisztus is utal rá, és más újszövetségi iratok is utalnak rá. Amikor lesodorja a csillagokat, azt jelenti, hogy az angyaloknak egy része ugyanúgy lázadt Isten ellen, mint a sátán is, és lehullottak a méltóságukból. Azonban leírja ez a jel, ez a látomás, hogy hiába próbálkozik, nem tudja elragadni. Nem tudja elragadni a gyermeket, mert felemeltetik Isten mellé. Felemeltetik egy olyan helyre, ahol biztonságban van. És az asszony pedig elragadtatik a pusztába, Istentől előkészített helyre. Ez az egész látomás, kedves testvéreim, ahogy ígértem, arról szólt az akkori választottaknak, hogy íme megszületett az egyház, megszületett Jézus Krisztus. Íme megszületett egy új, merőben új, teljesen más közössége az Istennek. És ott van egyből a sárkány, ott van egyből az üldözés, ott vannak ezek a római császárok, ott vannak a zsidók. Pál apostol is egy üldöző volt, tudjuk jól, aki bosszúvágytól lihegve indult el Damaszkuszba, aztán mégis megtért. És ebben a nehéz helyzetben hatalmas vigasz volt az ő számukra, hogy hiába vicsorogott a sárkány, hiába látják ezt a vörös fenevadat, aki nem más, mint a sátán, az ördögöknek a sokasága, amely kísérti a keresztjéneket, amely lelkileg és valóságosan is el akarja pusztítani őket, Isten megmenti az ő népét, hiszen Jézus Krisztus felemeltetett, a fiú felemeltetett, le van írva, és az asszony pedig elrejtőztetett a pusztába. Megmenti az ő népét. Gondoljunk bele, hogy milyen vigasz lehetett ez azoknak a keresztjéneknek, akik mindig attól rettegtek, mikor törik rájuk az ajtót, mikor hurcolják el az arénába, akár Rómában, akár más római nagyvárosokban, a különböző provinciák fővárosaiba, hiszen minden provincia nagyobb városában volt aréna, kenyeret és cirkuszt, és volt kenyér, mert szórták a kenyeret az arénába az embereknek, és volt cirkusz, és volt vér. Volt állatvér, és embervér, és keresztjének vére is volt. Ezért mondta Tertullianus egyházatja, hogy a keresztjének vére magvetés. Tehát egy ilyen helyzetben nagy vigasz volt ez a látomás, ez a jel, és értették ezt a jelet, és tudták, hogy azt jelenti, hogy elrejtelek benneteket. Ne féljetek. Ne féljetek a sárkánytól, ne féljetek a kísértéstől, ne féljetek az ördögtől. Aztán a következő lépcsőben érdemes végig gondolni, hogy azon túl, hogy az ősegyháznak ez egy vigaszt jelentett, ez a szakasz, és egyébként az egész Jelenések könyve, mit jelent a mi számunkra? Mi az üzenete a mai életünkre nézve? Az első üzenet talán az lehet, hogy ahol valami jó, valami Isten szerint való, valami az ő akaratával egybe csengő, valami éltető és magasztos, szent dolog szándékozik megszületni, kinyílni, ott egyből megjelenik a sárkány. Ezt saját életünkben is tapasztalhatjuk akkor, amikor talán jó döntéseket hozunk, szeretnénk jobban élni, szeretnénk szebben élni, levetkőzni régi bűnöket, és megjelenik a kísértő. Megjelenik, és az embert, a jót fel akarja falni, és romlásba akarja dönteni. De gondoljunk vissza Jézus Krisztus életére, amikor elkezdi a tanítói munkáját, az első fontosabb dolog, ami történik vele, az a kísértés. Ott az elején, kezdetekor, János megkereszteli őt, és elmondja a nép füle hallatára, hogy ő az Isten fia, és mindenki számára nyilvánvaló lesz, és utána egyből a lélek elragadja a pusztába, és megkísérti őt a böjtölés után a sátán. Egyből ott terem, ahol valami jó kinyílik. Ha egy kicsit hétköznapi példával szeretnék élni, olyan valaki, olyan erő és olyan hatalom ez a sárkány hatalom, mint valami gonosz szomszéd, aki azt lesi állandóan, hogy mikor bújik ki a kertünkbe valami kis csíra, és egyből átmászik és eltapossa, vagy legalábbis megpróbálja eltaposni, hogy nehogy valami élet, nehogy valami új kezdet, nehogy valami szép, valami jó, valami nemes legyen. Ezért szokták mondani, hogy az ördög mindig ott munkálkodik, ahol a sok keresztjén van. Mert a hitetlen, a bűnös embert nem kell már kísértésbe vinni, ő már ott van benne. Mindig oda megy, ahol valami jó kezd kibontakozni, ahol jó kezd kibontakozni, akár a mi életünkben, akár a mi közösségünkben, ott egyből megjelenik a sátán, hogy nehogy már sikerüljön. Ahogy a várandós asszony előtt is ebben a jelben, ebben a látomásban megjelent, hogy felfalja, hogy még egy lélegzetet se tudjon venni, hogy még fel se tudjon sírni, ugyanezt teszi ma is. Ugyanezt teszi velünk is. Ezért lehetséges az, hogy sokszor kísértésekbe esnek a keresztjének, mert ahol a jó megjelenik, az Isten szerint való, ott megjelenik egyből a kísértő is. A második fontos számunkra elkészített üzenet pedig nem más, mint hogy Isten nem hagyja az övéit. Lehet, hogy rettegünk, lehet, hogy félünk, hiszen a mi atyánkban is, az úri imádságban is benne van a kérés, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ott van ez a mindennapi imánkban, de olyan bizonyossággal mondjuk ezt, és kérjük, tudjuk, hogy Isten nem hagyja az övéit, mert megmentette ezt a napba öltözött asszonyt, és elrejti a gonosz elől. Elrejti, hogy tudjon regenerálódni, tudjon fejlődni. És így rejt el bennünket is. Bármilyen formában támad ránk. Gondoljunk arra, hogy nekünk van egy sokkal nagyobb védelmezőnk. Van egy sokkal nagyobb patrónusunk. Egy olyan valaki, akiről mondja a Filippi levél, hogy az ő nevére minden térd meghajol. Mennyeieké, földieké és föld alattiaké. Föld alattiaké. Még a gonosz démonoknak a sokossága is meghajol Jézus Krisztus nevére. Olyannyira így volt ez, hogy az apostolok cselekedetei leírta, hogy különböző nem keresztény ördögűzők Jézus nevét használták. Mert meghajoltak rá a démonok. Jézus Krisztus, ez a legnagyobb és legdrágább név, amely nekünk adatott. Mert kedves testvérek, az, hogy keresztjén, azt jelenti Krisztusi, Krisztushoz tartozó. Így legyünk mi is keresztjének, és ez adjon vigaszt nekünk is mindennapos csatáinkba, kísértések között, amely vigasz volt az ősegyháznak, de így legyen vigasz mindannyiunk számára, akik hitpróbákat és egyéb kísértéseket kell kiállnunk. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy szóltál hozzánk, köszönjük a te ígédet. Hálásak vagyunk azért, hogy ebben a látomásban is, amit Jánosnak adtál, amely a mennyei valóságokat, a lelki valóságokat lefestette és elmondta az apostolnak, ebben megjelenhetett számunkra is a te vigasztaló üzeneted. Az a hatalmas hit tapasztalat, amelyet a Zsoltáros is megénekelt, hogy aki az Isten oltalmában, rejtekében pihen, az nem kell féljen semmiféle bajtól, sem betegségtől, sem támadástól, sem pletykától, sem különböző emberi ármánykodásoktól, sem a gonosz nyilvánvaló hatalmától, sem fegyvertől, semmitől, ami bár az testet elpusztítja, de a lelkekben kárt nem tehet. Hálát adunk Istenünk, hogy választott néped lehetünk. Kérünk ad, hogy növekedjünk. Növekedjünk a hitben, hogy mindennapos valóságunk és megélt valóságunk legyen az, hogy a te gyermekeid vagyunk. Kérünk, így áldj meg mindannyiunkat, hordozz bennünket is úgy, ahogy a napba öltözött asszonyt hordoztad és hordozod, és oltalmazd a te egyházadat, a te közösségeidet, minden embert, aki vallja, hiszi és éli az, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.